Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. Uram, azért imádkozok a mai délutánon, hogy vonj magadhoz közelebb, Uram, szeretnénk érezni és látni, Uram, a te szeretetedet, megérteni, hogy mennyire szeretsz bennünket, hogy mennyire mérhetetlenül szeretsz bennünket. Uram, mert ez az, ami kiűz minden félelmet az életünkből. Uram, imádkozok azért, hogy ma tegyél minket szabaddá. Tegyél szabaddá minden aggodalomtól, minden félelemtől, Uram, minden dologtól, amik megkötöznek, Uram, bennünket. Imádkozok azért, hogy ahogy megismerjük ma, Uram, a te jóságodat, a te szeretetedet. És ahogyan a te igéd a szívünkbe jön, és ahogy hallgatjuk, Uram, az igédet, Uram, csak kezd el változtatni az életünket. Jézus nevében. Amen. Amen. Kérlek, üljetek le. Egy asztalt kérhetnék ide esetleg. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalmon. Közös házi csoportunkon, hogy vagytok? Mindenki jól van? Ki várta már most ezt a vasárnapot? Hányan vártátok? Egy-két ember várta. Jó, akkor szuper, akkor érdemes volt már készülni. Örülök neki, hogy itt vagytok. Egy hónappal ezelőtt elkezdtünk egy sorozatot, ami hiszem, hogy nem tudom, hogy hány embernek volt áldás, számomra egy nagyon nagy áldás. Ennek a sorozatnak az a címe, hogy hogyan maximalizáld az életedet. Köszi, Toma. Hogyan maximalizáld az életed. És gyakorlatilag 3-5 részből fog állni ez a sorozat. Hogyan élj egy áldott életet, hogyan építs nagyszerű kapcsolatokat, hogyan virágozzon az életed, hogyan hoz jó döntéseket, és hogyan élj egészségesen és teljes emberként. Ezen fogunk végigmenni, ezt kezdtük el október elején, és egészen májusig fog tartani ez a sorozat. És most gyakorlatilag az első résznél vagyunk, hogyan élj egy áldott életet. A Zsoltárok 112-t kezdtük el tanulmányozni, és kiemelni a Zsoltárok 112-ből kulcs gondolatokat, kulcs szavakat, amik hiszem azt, hogy megáldják az életünket, és megáldják a te életedet és a sajátomat is. Én hiszem tényleg teljes szívemből azt, hogy Istennek van egy nagyobb terv az életedre, mint éppen amiben most benne vagy. Nagyon sokszor elmeséltem már a sztorit, de még egyszer elmesélem, mert tudom, hogy vannak most itt is újak, akik talán most csatlakoztak be. De az egésznek, az egész sorozatnak az alaptörténete, sztori az volt, amit nyáron hallottam egyik pásztortól, akit meghívtak egy gyülekezetbe prédikálni, és béreltek neki egy hotelszobát. És nagyon-nagyon szép volt ez a hotelszoba, gyönyörű, egy 5 csillagos szálloda volt, és lement a prédikáció, utána visszajött a hotelszobájába, élvezte, egy szép, kellemes szoba volt, nagy ágyjal, gyönyörű kilátással, és másnap reggel, amikor felkelt, akkor a sztorit most nem akarom teljesen végigmondani, a lényeg az, hogy másnap reggel, amikor felkelt, akkor mutatták meg neki, és akkor jött rá, hogy gyakorlatilag ő nem egy szobát kapott csak, hanem látta, hogy van a szobájából nyílik egy másik ajtó, egy másik szoba, és amikor azt kinyitotta, akkor nem hitt a szemének, akkor látta, hogy egy elnöki lakosztályt kapott. Nagyon sokszor mi is így éljük az életünket, hogy élünk egy szobában, ami nagyon kellemes, szép, jó, és azt gondoljuk, hogy ez Istennek a legjobb terve a számunkra, de igazság szerint én hiszem azt, hogy van egy olyan élet, van egy olyan szoba, amit még nem nyitottunk ki. És nagyon sokszor nem is gondoljuk, hogy azt gondoljuk, hogy ez az életem, amit most élek, ez az élet, amit most tapasztalok, ez a legjobb, ami lehet. De igazság szerint én hiszem azt, hogy Istennek van egy elnöki lakosztálya mindannyiunk élete számára, mindannyiunk számára. Egy nagyobb, mint amit el tudnánk képzelni. És erről kezdtünk el beszélni, hogy Isten maximalizálni akarja az életünket. Isten meg akarja áldani az életedet minden területen. Fizikailag, szellemileg, lelkileg, a kapcsolataidat, a házasságodat, a munkádat, az anyagiakat. És ezek nem ilyen nőklapja tippek, azt is mondtam, hogy ha ezt és ezt megcsinálod, akkor ez és ez fog veled történni, hanem ez Isten igéje. És a Zsoltárok 112, az azt mondja, ez a Zsoltárok 112 egy áldott emberről szól. Szóval elkezdtük a Zsoltárok 112-t tanulmányozni, mert hogyha szeretnénk mi is egy áldott életet, hiszem, hogy ebbe a Zsoltárba le van írva, hogy mi az, amitől áldott egy embernek az élete. Mi az, ami sikeressé teheti az életünket, és amit akar Isten az életünk számára. Szóval remélem, hogy élveztétek az eddigi 4 hetet. Szeretném megkérdezni, hogy hányan tanultatok valamit az előző 4 alkalommal? Ki volt az, aki valami újat tanult az életében? Volt valami új dolog? Oké. Még egy kérdés van. Hányan kezdtétek el ezt alkalmazni az életetekbe? Ezt az új dolgot. Oké, nagyon jó. Hányan vagytok azok, akik tapasztaltátok ennek a gyümölcsét, pozitív gyümölcsét az életedbe? Már, most. Oké. Igen, már kevesebb ember, nem baj. Ugyanis erről is beszéltünk, hogy nem szabad, hogy feladjuk azt, hogyha nem látjuk azonnal a gyümölcseit ezeknek a dolgoknak. Nagyon sokszor azok a döntések, amiket meghozunk, azok hosszú távú döntések, és hosszú távon látjuk a gyümölcseit. Bocsánat, csak közben itt beállítom, hogy ne beszéljek túlságosan sokat, mert hajlamos vagyok rá. Oké. Szóval, egy kis ismétlést nézzünk át. Oké. Azt beszéltük, hogy gyakorlatilag ezek a kulcsszavak, ezek a hogyan éljek egy áldott életet betűinek a kezdőbetűi gyakorlatilag. Tehát a H betű volt a hálaadás és dicsőítés. Az O, azaz örökséget hagyni, az volt. A G, gyönyörködj Isten parancsolataiban. Az A betű volt áldás. Áldásról beszéltünk. Most nem akarok részletesen beszélni ezekről a dolgokról. kkl.hu-n fönn van minden jegyzet, minden hanganyag. N betű a nemzedékek volt. Aztán következő szó az E, erő és segítség. L betű lojalitás és tisztesség. J betű jólét. Aztán emberséges bánásmód. Kegyelem és könyörület. Aztán a következő szavunk A, mint álhatatosság és bizalom. Aztán legyőzi a félelmet. Diszkrét és megfontolt, örök emlék, tántoríthatatlan, teljes meggyőződés, és a következő szónk úgy volt, hogy elismerés és siker, látás, és a mai napon, amiről szeretnék beszélni, ez a 4 betű, erős védelem, tisztelet, megbecsülés, erősség és kitartás, tényleges nagylelkűség. Szóval erről szeretnék ma beszélni, erről a 4 gondolatról, 4 kulcsszóról, de először olvassuk fel a Zsoltárok 112-t. Dicsérjétek az örökkévalót, adjatok hálát, halleluja. Milyen boldog és áldott, aki tiszteli és féli az örökkévalót, aki szerenti parancsait. Utódai hatalmas hősök lesznek a földön, mert az Isten félők gyermekeit az örökkévaló megáldja. Családja gazdag és virágzó, jósága, becsületessége pedig megmarad örökké. Még a sötétben is világosság ragyog az Isten félőkre, Istentől, aki irgalmas, kegyelmes és igazságos, könyörületes. Jó annak, aki szívesen kölcsön ad, emberséges, és minden dolgában igazságos, körültekintő, megfontolt. Nem éri soha veszedelem, nem rendül meg, emléke pedig örökre megmarad. Rossz hírtől nem fél, nem ijed meg, mert szíve erős, álhatatos, szilárd. Bízik az örökkévalóban. Erős, megalapozott a szíve, nem remeg, semmitől sem fél, nyugton nézi ellenségeinek vesztét. Győztesen néz szembe az ellenséggel, kihívással. Bőkezően adakozik a szegényeknek, kinyúl mások felé saját házán kívül, igazsága örökre megmarad. Az igaz ember örökké kitart. Most csak eddig szeretném elolvasni, és csak szeretnék egy pár percet ezzel tölteni, az első gondolattal, ez pedig a 9. vers. Bőkezően adakozik a szegényeknek, kinyúl mások felé saját házán kívül. Ez az ige vers azon kívül, hogy nagyon látás, ugye a látásról beszéltünk előző alkalommal, hogy egy áldott embernek a látása nagy. Nem akar egy nagy hal lenni egy kis tóban, hanem mer egy hal lenni egy nagy tóban. Emlékeztek előző héten a Tobak utcában volt itt egy kis halunk, egy kis pohárban, meg volt egy nagy tálunk. És amikor arról beszéltem, hogy ezt jelenti, amikor egy nagy látásod van, amikor nagyobb a látásod önmagadnál és az életednél, hogy túllátsz a saját szükségeiden, túllátsz saját életeden, és azt mondod, hogy nem akarok egy nagy hal lenni egy kis tóban, hanem inkább leszek egy nagy hal, vagy egy kis hal a nagy tóban.
Értek. Szóval kicsit most szeretnék erről beszélni, hogy tényleges nagy lelkűség. Ez a kulcsszavunk, hogy tényleges nagy lelkűség. Én ezt látom ebben az igében. Ez nem csak egy látszólagos nagy lelkűség. Én hiszem azt, hogy egy áldott ember, ha tényleg egy áldott életet akarsz élni, egy olyan áldott életet akarsz élni, amit Isten száll nekünk, akkor hiszem azt, hogy tényleg nagy lelkűnek kell lenni. Nem csak látszólag. Isten természete az, hogy ad. Mindig ad. Isten mindig ad. És mindent, amit tesz, ez egy nagy lelkű szívből ered. Bármit tesz Isten az életben, mindig nagy lelkűségből jön. És ugyanígy én hiszem azt, hogy nekünk is arra kell vágynunk, hogy tényleg nagy lelkűek legyünk. Méghozzá azért, mert hiszem azt, hogy meg kell, hogy engedjük, hogy az életünk egy áldások folyama legyen mások számára. A nagy lelkűség az nem arról szól, hogy mennyit van, hogy mennyire sokat tudsz adni másoknak, hanem arról szól, hogy gyakorlatilag ez egy szívbeli állapot. Ez egy életstílus. A nagy lelkűség nem arról szól, hogy mennyit tudsz bizonyítani egy bizonyos szituációban. Tudjátok, hogy mindenki néz, hogy most na, akkor most mit fogsz csinálni? Nem egy bizonyos szituációról van szó, és nem ez fogja eldönteni, hogy nagy lelkű vagy-e, hanem ez egy életstílus. És erről szeretnék beszélni, hogy hiszem, hogy a nagy lelkűség az három dolgot jelent. A nagy lelkűség egy látásmód. A nagy lelkűség egy látásmód. A példabeszédek 22.9 azt mondja, hogy aki jó szívvel adakozik, nagy lelkű szemei vannak, az angol fordítás ezt mondja, nyers fordítás, tehát nagy lelkű személy van, áldott lesz, mert saját kenyeréből ad az éhezőknek. Szóval, én hiszem azt, hogy a nagy lelkűség az egy látásmód. Mit jelent ez? Hogy olyan szemeid vannak, amit túllát a saját szükségeiden, és könnyen észrevesz más szükségeket. És ez itt a kulcs. Könnyen észrevesz, gyorsan észreveszi a lehetőségeket, hogy hogyan áldjon meg másokat maga körül. Ezt jelenti, hogy amikor valaki nagy lelkű, és ilyen a tekintete, ilyen a szeme, így látja a világot. Ez egyfajta látásmód a környezetedről, a más emberekről, hogy túllátsz saját magadon, túllátsz azon, hogy oké, meg kell most keresnem azt a pénzt, hogy ételt tudjak lerakni a családok számára, és ki kell fizetnem a számlákat, és mindez így van, ki kell fizetnünk a számláinkat, de egy nagy lelkű látásmód az azt jelenti, hogy túllátsz ezeken, és észreveszel más szükségeket. Észreveszed azt gyorsan, hogy mire van szüksége másoknak. És ez nem arról szól, hogy hátradőlünk, és elkezdünk ítélkezni mások felett, hogy ő ezért van ott vagy amott, mert egy nagy lelkű szív az elhiszi a legjobbat, én hiszem, és nyitott mások emberek szükségeire. A második gondolat, és a második dolog a nagy lelkűséggel kapcsolatban, hiszem azt, hogy a nagy lelkűség egy gondolkozásmód. Egy gondolkozásmód. Ézsaiás 32:8 azt mondja, hogy de a nemes, nagy lelkű nemes terveket sző. Ki is tart azok mellett, és nem ingadozik. Okay. Szóval a nemes lelkű, nemes terveket sző. Másik fordítás azt mondja, nagy lelkű, nemes lelkű terveket sző. Ki is tart azok mellett, és nem ingadozik. Szóval, mit mond itt? Hogy a nagy lelkűség, amikor egy gondolkozásmóddá válik az életed számára, az életedben, akkor azt fogod észrevenni, hogy ezen kezdesz el gondolkozni, hogy hogyan terveket szövögetsz, terveket szövögetsz, kigondolsz, hogy hogyan áldjál meg más embereket. Isten látta ennek a világnak a szükségét 2000 évvel ezelőtt, és kigondolt egy tervet, egy nagy lelkű tervet. Tudjátok, mi volt ez? Mi volt ez a terv? Hogy hívják ezt a tervet? Jézus Krisztus. Az evangélium. Tudjátok, mit jelent az evangélium?
Öröm.
Nagyon jó. Isten volt az, aki egy nagy lelkű tervet felállított és kifordult. Azt írja a Biblia, hogy ő ezt eltervezte. Amikor nagy lelkűségben él, és egy gondolkozásmóddá válik az értünkre a nagy lelkűség, akkor azt fogod észrevenni, hogy ezen kezdesz el gondolkozni, hogy terveket állítasz fel, hogyan tudnánk még kinyúlni felé, hogyan tudnánk elérni még több embert, hogyan tudnánk kinyúlni még több ember felé, hogyan tudnánk neki segíteni, hogyan tudnánk neki segíteni, hogyan tudnánk neki adni többet, hogyan tudnánk még több embert. Ez egy gondolkozásmódra válik. És az a kérdésem ma este, hogy gondolkozol ezen, hogy hogyan tudják másokat megállni. Vannak-e terveid arra nézve, hogy hogyan állni másokat? Mi, amikor összeállítjuk a költségvetésünket a Zsamival, mindig belekalkulálunk egy összeget, hogy hogyan állunk meg ezzel másokat. Hogy x százalékát a fizetésünknek, hogy hogyan álljunk meg másokat. Ez tervezés, értitek? Elkezdjük tervezni anyagilag, hogy hogyan lenne. Elterveztük az időbeosztásunkban azt, hogy szombatonként megpróbálunk minél több embert elhívni magunkhoz, megvendégelni, hogy mi tartani a kapcsolatot. Elkezdtünk terveket felállítani. És Isten annyira jó, mert ezeket úgy megállja mindig. És fantasztikus az is, és valahogy ez az élet stílusunká vált, ez egy a gondolkozás, amit elkezdünk ezen gondolkozni. Oké, most az állítán kit hívhatnánk meg, hogy hova menjünk, hogy akkor most menjünk Pestre, vagy Fehérváron, és van egy csomó tervünk már, rengeteg terv, több a terv, mint amit időnk van. De a lényeg az, hogy terveket szőzünk ezzel kapcsolatban. És szeretnék bátorítani benneteket, és feltenni ezt a kérdést, hogy állítasz-e fel terveket? Hogyan legyél nagy lelkű másokkal, hogyan nyújj ki mások felé? Vannak-e terveid? Állítasz-e anyagi terveket, vagy az időbeosztásokban terveket? Hogy túllásd saját magadon, a saját szükségeiden? Ez a kérdésem ma. És tudom, hogy vannak emberek ebben a gyülekezetben, akik nagyon nagy lelkűek, és folyamatosan ezen gondolkoznak. De szeretnék benneteket megkérdezni az egész gyülekezetet, és szeretném, hogyha nem csak egy pár ember csinálná ezt, nem csak egy pár ember gondolkozna ezen, és egy pár ember lenne az, aki folyamatosan azon gondolkozik, hogy hogyan álljunk meg másokat. Ez nem csak a házi csoport vendéglátóknak a feladata, hogy felhívjon titeket, vagy hogy megvendégeljen a gyülekezetet. És ez nem azt jelenti, hogy most valakire is bűntudatot akarunk helyezni, mert ez nem így van. De egy nagy lelkű gyülekezetet szeretnénk, igaz? Mindenki szeretne egy nagy lelkű helyen lenni, ahol be vannak töltve a szükségét. Igaz? Szeretnétek egy nagy lelkű gyülekezetet? Tudjátok, hogy lesz nagy lelkű gyülekezetünk? Nagy lelkű emberekkel. Ennyire egyszerű. Hogy eldönti mindenki ezen a helyen, hogy én nagy lelkű leszek. Nem csak 10 ember, hanem mindenki. Mindenki. És mindenki azt mondja, hogy oké, én szeretnék hozzájúban, szeretnék belemúlom. És ez bármilyen, és ez nem azt jelenti, ez nem attól függ, hogy mennyit tudsz adni, oké? Ez nem attól függ, szóval nem számít, hogy most milyen kaját tud csinálni, amikor meghívod azt az embert, vagy mennyi, milyen, egy fagyira tudod meghívni a plázába, vagy egy egész vacsorára. Nem erről szól, értitek? Nem ez az egésznek a lényege, hanem csak az, hogy ez egy gondolkozás, mint egy terveket állítasz fel, hogy ez egy szívbeli dolog, ez egy belülről jövő dolog. Oké? Szóval bátorítalak benneteket arra, hogy kezdjétek egy terveket szűrni, kitervelni dolgokat, hogy hogyan áthatnál meg ezt a közösséget, saját magunkat. Mert hiszem azt, hogy amikor ezt mindenki eldönti, akkor mindenkinek a szükségével ezt töltve. És szerintem mindenki szeretné, hogy a saját szükségével legyen töltve. Szóval ezt hogyan tudjuk elérni? Hogy mindenki nagy lehet. És azt fogod észrevenni, hogy a saját szükségével ezt töltve. Szóval csak bátorítok mindenkit el. Hiszen azt a harmadik dolog, hogy a nagy lelkűség, ez nem csak egy gondolkozásmód, hanem egy életforma. Egy életforma. Az Ézsaiás 32.8 azt mondja, de a nemes lelkű nemes terveket szűr. Ki is tart azok mellett, és nem ingadozik. Oké? Szóval ez ugyanaz a vers, amit az előbb felolvastunk, de azt írta még, hogy nem ingadozik. Erősen áll ezen az alapon. Erősen áll ezen az alapon. Amikor nagy lelkűség egy életformává válik, ez lesz az alapbeállítás az életedben. Ez lesz az alap. Mint a Windows-nál, alapbeállítás. Vissza mindent az alapbeállításra. Ez nem egy teher lesz, nem egy különleges esemény, amit néha csinálsz, vagy nem is egy kellemetlen vagy egy kelletlen kötelezettség, amit teherként élsz meg, hanem ez egy alapbeállítás lesz, egy életstílus. Én már néha azon veszem észre magamat, hogyha nem vagyok nagy lelkű, vagy nem adok embereknek, akkor rosszul érzem magamat, akkor már furcsa. Már az furcsa, hogyha nem vagyok nagy lelkű. De én hiszem, hogy ez kell, hogy legyen az alapbeállítás az életünkben. Hogy furcsa, amikor már nem adsz, amikor éppen magaddal vagy elfutalva. Én komolyan mondom, sokszor rosszul érzem magam attól, hogyha csak magammal vagyok elfutalva, mondjuk egy hétig. Miért? Azért, mert hiszem, hogy egy alapbeállítás kell, hogy legyen az életünkben ez a dolog. Szóval Isten ígérete, hogy akinek egy ilyen nagy lelkű élete van, az önmagát fogja megáldani. Szóval, igazából a nagy lelkű vagy önmagadat áldod meg. Ez Isten ígérete. Úgyhogy szeretném bátorítani erre benneteket, hogy kezdjetek nagy lelkűen látni, tehát hogy legyen a nagy lelkűség egy látásmód, kezd el meglátni a szükségeket gyorsan, kezdj el terveket szűrni, legyen ez egy gondolkozásmód, és végül pedig legyen ez egy életstílus. Oké? Okay. Amen. A következő úgy szó, amiről szeretnék beszélni, csak visszafelé menjünk. Erősség és kitartás. 112.9. Tehát a 9. vers azt mondja, hogy igazságossága örökre megmarad. Kitart. Igazságossága örökre megmarad. erősség és kitartás. Isten ígérete már most elérhető számodra. Viszont nagyon fontos az, hogy kell, hogy legyen benned egy elkötelezettség arra, hogy kitartasz. Mert ha nincs benned kitartás, akkor ezeket nem fogod meglátni az életedben. Kell egy szívosság, egy türelem, hogy meglásd megvalósulni Isten ígéretét az életedben. A Biblia azt mondja a Zsidók 10:36-ban, hogy legyetek türelmesek és kitartók, mert miután mindent véghez vittetek, amit Isten akar, megkapjátok tőle, amit megígért. Ez az ige pont erről beszél, hogy legyünk kitartóak, legyünk türelmesek. Oké? Okay? A kitartás mit jelent? A kitartás azt jelenti, hogy pont a feladásnak az ellentéte, hogy elutasítod azt, hogy feladod. A feladásnak az elutasítása a kitartás. Tovább visz egészen addig, amíg nem látod ezt az ígéretet az életedben. Egészen addig mész, és addig csinálod, és addig mész tovább, amíg nem kapod meg ezt az ígéretet. Gyülekezet, szeretném, hogyha megértenétek azt, hogy amikor, lehet, hogy amikor becsöppentél erre a sorozatra, 4 héttel ezelőtt, és azt mondtad, hogy oké, okay, szeretném Isten alapelveit szerint élni az életem. Szeretném élni az életem. Szeretném, hogy tudnátok, hogy lesz pár dolog, amit meg fogsz tapasztalni. Ez az egyik dolog az, hogy meg fogsz tapasztalni ellenállást, üldöztetést mások részéről. Ellenállást. Embereknek nem fog ezt tetszeni. Az ellenség ellenállni fog neked, üldöztetni fog. És ami másik nagyon fontos, hogy megértsd, hogy egy kísértést fogsz megtapasztalni feladat. Mindenki, aki ebben a teremben van, meg fogja tapasztalni ezt a kísértést, hogy feladat, hogy ne csinálj tovább. Tudjátok, hányszor éreztem már ezt a kísértést az életemben, hogy feladjam, hogy ne tartsak ki, hogy csak csináljam úgy, ahogy eddig van az életemben, ahogyan régen csináltam. Csináljam úgy, ahogy a többiek csinálják, ahogy a világ csinálja. Ahhoz, hogy ne add fel, ehhez kell egy erősség és kitartás, hogy ne add fel. A Jakab 1.12 pontosan erről beszél. Boldog és áldott, aki a kísértésben kitart. Mert miután kiállt a próbát, megkapja az örök élet hosszú ügyet, amelyet Isten azoknak ígért, akik szeretik őt. A Biblia tele van bátorítással azzal kapcsolatban, hogy állj erősen a kísértésben. Jakab elmagyarázza ebben a levélben gyakorlatilag, hogy mi történik, mi a gyökere a kísértésnek, hogyan jön a kísértés. És elmagyarázza azt is, hogy a kísértés nem Istentől van. A kísértés az abszolút nem Istentől van. A kísértésnek a gyökere, a kezdete, ahogyan elkezdődik, az úgy történik, hogy az emberek elcsábulnak a saját kívánságaikon keresztül, tehát vagy egy kívánságon keresztül, vagy pedig egy hamis elképzelésen keresztül, ami valójában nem is létezik. Egy nem reális képet fest le arról, ami nem is létezik. Nagyon sokszor a kísértés a gondolatainkból kezdődik el, és egy olyan képet fest le, ami nem létezik. Ami csak egy kép, de nem mutatja az egészet, az egész valóságot. Emlékszem, hogy egy évvel ezelőtt Berlinbe utaztam, és kinéztem magamnak egy buszt. Nem tudom, mert képek megvannak, vagy nem. A lényeg, hogy ez az Orange Base, nem tudom, hányan ismeritek. Felmentem holnapra, nagyon jó árban volt, nézzük meg a belsejét, tehát ilyen bőrüdések, és ránéztem a képekre, és azt mondtam, hogy wow, ez egy jó busz, ez jó, mint a repülő. Aztán felmentem a Népligetbe, és máshogy lett. Bejött egy busz, amely egyáltalán nem volt narancsárga. Rosszabb volt, mint a távolsági busz Budapest és Fehérvár között. És akkor ráültem, várjátok, és az volt odaírva honlapra, hogy lesz utaskísérő, ingyen kávé felszolgálás, bőrülések, wifi, ja tényleg wifi-t is mondtam. Most odaérkeztünk, nem úgy felszolgásnál volt, egy gondos sofőr volt, aki bejelentett, hogy nem működik a WC. Ez halál komoly, nem működött a WC, 12 órás úton. És nem úgy bőrülések, de olyan kényelmetlen volt az ülés, hogy jobb volt a Budapest-Fehérvár járat, de komolyan mondom. Visszasírtam a buszozásokat Fehérvár-Budapest között. És akkor megkérdeztük azt, hogy de hát a képen más volt, azt mondta Csáv, az sem egy kép. Nagyon sokszor ugyanehhez van a fejünkben kísértéskor, hogy látunk egy képet, de nem tükrözi a valóságot, és valójában nem is létezik. Tudjátok, hogy magyarázzam el ezt? Szóval például összeházasodsz valakivel, házasságban vagy valakivel, és tényleg elveszed életed szerelmét, és fantasztikus életek van, és tényleg Isten megáldotta, és nagyszerű kezdete van a házasságnak, és tényleg szereted. És mindent szeret benne. Van egy pár dolog, amit nagyon nem annyira, mert nem tökéletes, senki sem igaz, tehát a párod sem tökéletes. És úgy érzed, hogy abból a 100%-ból ugye 4% is hiányzik. És azt a 4%-ot megtalálod valaki másban. És elkezd egy kép a fejedbe jönni, hogy hát az az ember az egészen más. Ő sokkal jobb, mint az én párom. Sokkal jobb, mint a férjem vagy a feleségem. És nagyon sok házasság így meg tönkre, hogy képesek felcserélni arra a 4%-ra a 96%-ot. És ott hagyja a 96%-ot csak azért, hogy megkapják azt a népet. Miből jön ez? Ez a kísértés. Azért, mert van egy hamis kép, nem látjuk a teljes képet, nem látjuk annak az embernek a teljes életét, de képesek vagyunk feladni a 96%-ot azért a 4%-ot. Erről beszél a Biblia, hogy amikor kísértésben vagyunk, akkor két döntésünk lehet. Vagy leállítod ezeket a fantáziákat, ezeket a gondolatokat, amiket te formálsz a fejedben, vagy kompromisszumot kötsz, mert vonzónak tűnik. De szeretném, ha tudnátok, hogy egyik kép sem adja vissza a teljes igazságot, és ez a sátán stratégiájának a része, hogy elrabolja azt az áldást, amit Isten akar adni az életedben. Ez része a stratégiájának. Ezért kell kitartás szelleme. Egy kitartás, egy elkötelezettség hosszú távra. És szükséged lesz erre a házasságodban, szükséged lesz erre a pénzügyeidben, amikor döntés előtt vagy, hogy olyan jó lenne azt megvenni. És abban a pillanatban úgy érzed, hogy van egy csomó pénzed, hogy megvegyed. De hogyha megnézed az egész költségvetésed rá, az, hogy nincs rá pénzed. Szükséged lesz Istennel való járásodban, a szellemi életedben szükséged lesz erre a kitartásra, hosszú távon. Hogy amikor a dolgok nehézé válnak és jönnek ezek a kísértések, akkor ne keress rövid kiutat, ne válaszd a könnyebb utat, ne válaszd az alacsonyabb utat, hanem mindig a magasabb utat válaszd. Ne feltétlenül azt válaszd, ami könnyű, hanem azt válaszd, ami lehet, hogy nehezebb, de mégis ez fog rajta tartani azon az úton, amire Isten elhívott. Szeretnél bátorítani benneteket. Egyedülálló, nagyon sok egyedülálló van ebben a gyülekezetben. És tudom, hogy milyen érzés, 31 éven keresztül én is egyedülálló voltam. Viszont meghoztam egy döntést, hogy megtartom a tisztaságomat 31 éven keresztül. Megtartom a szüzességemet annak a lánynak, aki majd a feleségem lesz. És nem kötök kompromisszumot. Pedig nehéz volt, sokszor, nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, de szeretnék bátorítani benneteket, hogy értem meg, ez volt a legjobb döntés, amit meghoztam. És az életünk áldás, és a házasságunk áldás. És miért? Azért, mert Isten megáldja ezeket a dolgokat. Ha szeretnél egy jó házasságot, akkor meg kell tenned érte dolgokat, és kell, hogy legyen benned kitartás. És tudom, hogy ez nehéz, és lehet, hogy úgy vagy itt a mai délután, hogy már hogy nem vagy szűrű, és lehet, hogy már beestél ebbe a csapdába. Tudjátok mit?
Isten az újrakezdés Isten. Isten a kegyelem Isten és az újrakezdés Isten. Hozd meg majd döntést, hogy mostantól kezdve le fogod győzni ezeket a kísértéseket. És kitartást az benne. És Isten meg fogja állni az életed egy hatalmas mérőt. A legjobb döntés, amit meghozhatsz. Ne válasszátok az alacsony utat, a könnyebb utat, válasszátok a magasabb utat. És tartsd meg magadat. Ez bármire vonatkozik az életben. Szóval kitartás, erősség és kitartás. A harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, ez a tisztelet. A 9. vers. Hatalma pedig dicsőségesen emelkedik. Hatalma pedig dicsőségesen emelkedik. Azt írja ez a Zsoltár, hogy az igaz ember hatalma dicsőségesen emelkedik. Mit jelent az a szó, hogy hatalom? Hatalom azt jelenti, hogy befolyás és erő. Erő és befolyás. Befolyásolás, emelkedik. Mit jelent az a szó, hogy emelkedik, dicsőségesen emelkedik? Az azt jelenti, hogy mindenki körülötte látja, és felismeri az értékét ennek az embernek. Tehát szó szerint azt jelenti, hogy a befolyása emelkedik a hitelességén és a tiszteletén keresztül. Hogyan lesz nagy befolyásod az életben? Tiszteleten keresztül. Amikor az emberek elkezdenek tisztelni, megbecsülni, tisztelni, akkor nagy befolyása lesz. A tisztelet Isten egyik áldása. És ez a legnagyobb előnye és fontos része egy befolyásos életnek. Ha szeretnél egy befolyásos életet élni, akkor szükséged lesz tiszteletre. Az ige azt mondja, hogy az isteni bölcsesség, amikor Isten bölcsességében járunk, akkor ennek lesz egy következménye, lesz egy gyümölcse. Olvassuk el a példabeszélek 3-4-et. Akkor Isten és az emberek egyaránt szeretni fognak és megbecsülnek. Ez a szó, hogy megbecsülnek, tisztelnek, ezt is jelenti. Szóval a tisztelet miért egy áldás az életben? Azért, mert lehet sikeres az életedben, de tisztelet nélkül soha nem érsz el semmilyen jelentőség teljes szintet a befolyásban. Szóval a tisztelet az egy áldás az életben. És mit ír ez az ige, hogy mi kell ahhoz, hogy Isten és az emberek szeressenek, és megbecsüljenek, és tiszteljenek? Egy isteni bölcsesség. Isteni bölcsesség. Amikor elkezded tanulmányozni Istennek a törvényét, Istennek az igényét, és elkezded alkalmazni az életedben, amikről most beszélünk, azt fogod észrevenni, hogy emelkedni fog a tiszteleted és a megbecsülés egymások részéről és Isten részéről is. Szeretnék 5 dolgot most így felsorolni, ami szerintem hozzáad tiszteletet az életünkhöz. Bocsánat, tehát a tisztelet 5 dolgot ad hozzá az életünkhöz, és 5 dolgokkal áldja meg az életünket. Amikor tisztelet lesz az életedben, akkor tisztelnek az emberek, megbecsülnek, 5 dolgot fogsz észrevenni. Az első, a szavaidnak hatalma és ereje lesz. Ez nincs meg? Itt van, oké. Szavaidnak hatalma, ereje lesz. Tehát amikor mondasz egy szót, amikor beszélsz valakihez, akkor erő lesz, és ereje lesz. Nem csak hangosan beszélsz, tehát nem arról szól, hogy hangosan és erőteljesen beszélsz, hanem hogy meg fogják fogadni ezt. Ereje lesz, súlya lesz annak a szónak, amit mondasz. A második dolog, sikerek fognak követni. Sikeres leszel. Azt fogod észrevenni, hogy bármibe belefogsz, sikeres leszel. A harmadik dolog, előléptetések életformává válnak. A negyedik, tisztelet fog megvédeni a rossz híresztelésektől és támadásoktól. ez egy óriási dolog tényleg, amikor tisztelt, amikor az emberek megbecsülnek, tisztelnek, akkor meg fognak védeni, meg fog ez a tisztelet védeni a rossz híresztelésektől és a támadásoktól. Illetve az utolsó emberek versenyelni fognak, hogy kövessenek. Én hiszem ezt, hogy emberek be akarnak majd kapcsolódni abban, amit csinálsz. Be akarnak kapcsolódni az életedbe. Mert tisztelni. Hányan szeretnétek egy ilyen életet? Egy ilyen befolyással életet? Valaki van itt, amit szeretnézni? Én hiszem azt, hogy Isten mindenünk számára meg akarja adni, mert szeretne megáldani téged és rajtad keresztül egy csomó más ember. A tisztelet az nem egy luxus dolog, ez nem egy olyan dolog, amit meg lehet vásárolni, a tisztelet nem egy olyan dolog, amit kérvényezni lehet valahol, polgármesteri hivatalba, vagy bárhol. A tisztelet egy dologgal érheted el, ezt kiérdemelsz. Ezt kiérdemeled egy bizonyos idő alatt. Tehát a tiszteletet kiérdemeled. Ez van olyan dolog, amit kiérdemelsz bizonyos idő alatt. És általában ez hosszú idő. Ez nem azonnal jön. Ha tiszteletet szeretnél kapni, és ez itt a kulcs, tiszteletet kell, hogy adj. Nagyon egyszerű. Szeretnél tiszteletet az életedben? Adj tiszteletet. Ha szeretnéd azt, hogy tiszteljenek, akkor kezd el te is tisztelni másokat. Ha szeretnéd, hogy tiszteljenek és kövessenek, akkor neked is ugyanezt kell tenned. Szeret tisztelned és követnek kell valaki más. Tudjátok, az első dolog, amit megtanultam, amikor Dennis itt volt Magyarországon, ő ennek a gyülekezetnek az alapító pásztora. Az első dolog, amit megtanultam, elolvastam a könyvet tiszteletről. És nagyon sokat tanultam erről, mert nem volt bennem tisztelet. És megtanultam azt, hogy hogyan tiszteljem a fölöttem lévő tekintélyt és a vezetőket. Megtanultam, hogyan tiszteljem a főnökömet. Hányatoknak van főnökét? Ki szereti a főnökét, ki nem? Ez az őszinteség helye, nincs itt végül is a főnökötől, szóval nyugodtan lehetnek őszintén. Szóval mindenkinek van a főnöke, igaz? Kinek van a szülei? Mindenkinek vannak szülei, szuper. Igazából az első dolgot meg kell értenünk ebbe a tiszteletbe, és tudom, hogy ez egy kicsit rázós téma, meg sokan nem tudják ezt elfogadni, ezt a dolgot, de én a saját életemben megtapasztaltam ezt, hogy amikor elkezdesz tisztelni azt a tekintélyt, amit Isten fölé helyez, amit a családon keresztül, vagy a munkahelyen keresztül, vagy férjeden keresztül, vagy pásztorodon keresztül, vagy akárkin keresztül, amikor elkezded tisztelni és alávetni magadat, tekintél alá, azt fogod észrevenni, hogy téged is fogok tisztelni. És te is tiszteletet fogsz kapni. És igazából én ezt, amikor elkezdtem alkalmazni akár a munkahelyemben is, meg tudjátok kérdezni az összes munkáltatómat, eddig volt, nem van is túl sok, mert nem mentem a munkahelyeimről. Megkérdezem őket, mindig azt mondanák, hogy tiszteltem őket. Még akkor is, hogy nem értettem velük egyet, akkor is tiszteltem őket. Még akkor is, hogyha rosszul bántak velem, akkor is tiszteltem őket. Mert pontosan erről szól az alávetés, hogy akkor veted alá magadat, akkor kell alávetni magadat, amikor nem értesz velük egyet. Ha velük egyet értesz, akkor nincs szükség alávetésre. De pontosan ez a lényege az alávetésnek, hogy akkor is tiszteled őket, amikor nem jól bánnak veled, mert tudod azt, hogy ez nem a te dolgod, hogy kiigazd is ezt az embert.
Ahhoz, hogy egy jó teniszező legyél, ahhoz a labdákat alacsonyan kell, hogy adjad. Tehát gondolom, teniszben nem az van, gondolom tudjátok, hogy nem adott fel így a labdát az ellenfelednek, mert azonnal lecsapná, igaz? Szóval, ha jó teniszező akarsz lenni, akkor alacsonyan kell adnod a labdákat, nehogy az ellenfeled le tudja csapni. Ugyanígy van az életünkben az ellenséggel is, hogy ellenállnod kell a gonosz stratégiájának, tehát alacsony labdát kell, hogy adjál, nehogy le tudja neked csapni az életedbe. Szóval az ellenség sosem fog egy fair módon játszani. Vannak dolgok az életedben, amik helyet adhatnak számára. Tehát, hogyha van olyan dolog az életedben, ami helyet ad az ellenség számára, akkor ezeket kezelni kell. Volt egy film, a Fly című film, nem tudom, hogy hányan láttátok a Flight című filmet. Ez egy nagyon jó film, mindenkinek ajánlom. És ez a film arról szól, hogy van egy pilóta, aki egy nagyon-nagyon jó pilóta, egy nagyon híres pilóta, a legjobb. És egy balesetbe kerül, és olyan módon rakja le a gépet, hogy senki más nem tudná utána csinálni. És szimulátorra próbálják utána csinálni, gyakorlatilag megfordítja a gépet, és mindegy, tehát egy teljesen lehetetlen szituációból hozza vissza a repülőgépet, és csak minimális halálos áldozata lesz a szerencsétlenségnek, és mindenki ünnepli. Egy nagyon-nagyon jó pilótáról van szó. Viszont amikor elkezdik kivizsgálni az ügyét, akkor rátalálnak az életében ilyen piszkos kis dolgokra, amik gyengeségek az életében. És azonnal kiszúrják. És gyakorlatilag, amit nem akarom elmondani az egész filmet, de rájönnek arra, hogy ez a pilóta alkoholista. És amikor a gépet vezette, akkor alkoholt fogyasztott, sőt, drogozott. És ennek ellenére lerakta a gépet, tehát ő a legjobb. De az ellensége megtalálta rajta a gyenge pontot. Hogy volt egy gyengeség, volt egy rés az életében, amit megfogtak, és ezzel bíróság elé állították. Nem akarom elmondani az egész sztorit, nézzétek meg, nagyon-nagyon-nagyon jó film. De ugyanígy nagyon sokszor ez van az életünkben is, hogy jönnek kritikusok az életünkben, és minket is nagyon sokszor támadás ér, akár a Zsanival is, vagy lehet, hogy titeket is így a gyülekezetben. De a fethetetlenség lesz a biztosításod és a védelmed. Szóval ne azon aggódj, hogy hányan kritizálnak, ne azon aggódj, hogy meg tudsz-e mindenkinek felelni a környezetedben, hanem azon aggódj, hogy elég fethetetlen vagy-e. Mert ez lesz a védelmed, ez lesz a biztosításod. Oké? Okay? Igen, ez az a film. Nézzétek meg. Nagyon-nagyon jó. Oké, szóval a fethetetlenség lesz a biztosítás számodra az életedben. A fethetetlenség lesz az, amelyik meg fog védeni. Mert senki más nem tud senki mondani semmilyen negatívat az életedre. Nem tud rést találni. Nem tud egy fogást találni rajtad. Mert tudod azt, hogy a döntéseidet, amiket meghoztál, Isten szerint hoztad meg. Szeretnék bátorítani benneteket erre, hogy ne engedj az életedben réseket az ellenség számára. Ebben a filmben, ami a Flight című filmben, ez a fickó engedte, hogy az alkohol egy helye legyen az életében. Az alkoholt beengedte az életébe. És ez tönkretette a házasságát, mert elvált tőle a felesége, mert állandóan részeg volt, és tönkretette a karrierjét ezzel. Pedig ő volt a legjobb. Vannak a világban nagyon-nagyon jó, erős keresztények. Nagyon sok pásztor, nagyon sok nagy ember, keresztény ember, akik elértek dolgokat, viszont sokszor hallunk olyan történeteket, amikor emberek egy bizonyos pozícióból kiesnek, vagy tönkre megy az életük. Azért, mert valamit engedtek az életükbe be. Beengedtek valamit az életükbe. Bármilyen dolgot. Szeretnék bátorítani benneteket, hogy ne engedjétek, hogy az ellenség fogást találjon az életeden. Legyél fethetetlen. Ne azzal foglalkozz, hogy ki mit mond rólad. Azzal foglalkozz, hogy Isten mit mond rólad. Hogy Istennek mi a terve. Foglalkozz azzal, hogy mekkora labdát adsz. Ne add fel a labdát az ellenségnek. Ne add fel. Mert azt lecsapja. Adj lapos labdákat. És lehet ez bármilyen dolog az életünkben, lehet ez egy megkötözöttség, lehet ez egy bűn, lehet ez egy bármilyen dolog. Csak szeretném, hogy megvizsgálnád most az életedet, megvizsgálnánk azt, hogy van-e olyan dolog az életünkben, amivel engedélyt adunk az ellenségnek, engedélyt adunk a sátánnak, hogy védtelenné váljunk. Isten meg akar védeni. Szeretném, hogy megértenétek, Isten meg akar védeni. És tudjátok, hogy fog megvédeni? Fetetetlenségen keresztül. Amikor azt mondja Isten igéje, hogyha elkezdünk az ő igéje szerint élni, az ő elvei szerint élni, amikor ezt beengedjük az életünkbe, elkezdünk az ő igéje szerint élni az életünket, akkor egyre védettebb lesz az életünk, egyre nagyobb védelem fog körbevenni. Ne engedd az életedet kiszolgáltatva mások számára, az ellenség számára. Hozzunk meg ma egy döntést. Ma egy döntést. Lehet, hogy eddig így élted az életedet, mai nap hozz meg egy döntést, hogy mai naptól kezdve nem akarsz kiszolgáltatott életet élni, hanem egy védelem alatt akarsz élni. És csak engedelmeskedni akarsz Isten igéjének. Mert ezzel Isten meg fog védeni. Ez önmagában lesz a védelem. Mert bármilyen fegyver kovácsolnak ellened, nem fog célba érni. Bármilyen kritika fog érni, bármilyen támadás fog érni, ezek nem fognak célt érni. Bármilyen támadás, bármilyen nehézség, erősen fogsz állni. Imádkozzunk. Atyánk, csak itt van az életünk, és megvizsgáljuk, Uram, most az életünket, és csak bocsáss meg, amikor beengedtünk dolgot az életünkbe. Bocsáss meg, amikor beengedtünk dolgokat, és nem kezeltük. És ezzel lehetőséget adtunk, hogy saját magunk ellen használja az ellenség. Uram, szeretnénk bezárni most ezeket az ajtókat. És golyóállóvá tenni a házasságunkat, az érzelmeinket, az egészségünket, az anyagiakat. Szeretnénk bezárni minden ajtót az ellenség előtt. És felhúzni ezzel egy pajzsot. Hogy golyóálló legyen az életünk minden része. Uram, szeretnénk a te elveid szerint élni az életünket. Uram, újból és újból oda megyünk eléd. És az életünket lerakjuk eléd. És meghozunk ma egy döntést. Hogy nem fogjuk a világ útjai szerint élni az életünket. Nem úgy fogjuk élni az életünket, ahogyan kint látjuk. Vagy ahogy a barátaink csinálják. Meghozunk egy döntést, hogy úgy fogunk élni, ahogyan te mondod. Megbízunk benned is. És csak vezess bennünket. Vezess bennünket, Uram. Uram, imádkozok itt erős, magabiztos, golyóálló emberekért, akiknek a szívük az, mert elkötelezettek, és hűségesek, és fethetetlenek. Uram, tegyél minket egy ilyen gyülekezetté, akire nem tudnak semmilyen rossz dolgot mondani. Nem vagyunk tökéletesek, de Uram, nem fogjuk megnyitni a szívünket az ellenség előtt. Nem fogunk neki lehetőséget adni. Nem fogunk neki esélyt adni. Nem fogunk neki lépés előnyt adni. Hanem bezárjuk ezeket az ajtókat, és neked adjuk, Uram, az életünket, a teljes részét Jézus nevében.